Ószövetségre és az Ószövetségben minden a megváltóra, Jézusra mutat. Ezúttal a zsoltárok magyarázatát halljuk magának a üdvözítőnek a szájáról, a 190. zsoltár magyarázza, amit egyébként minden vasárnapi vesterázsban éneklünk, és itt ugye egyszerre nevezi Dávid, a zsoltár szerzője, a Messiás urának és fiának. És ebből a üdvözítő igazolja az ő kettős természetét, hogy egyszerre Isten, ilyen minőségben Dávidnak az ura, és ugyanakkor ember, ilyen minőségében Dávid leszármazottja, azaz ura. Igen, testvérek, tehát a zsoltároknak a szerepe ebből is látszik, hogy az üdvözítők ezeket nagyon sokszor imádkoztak, mint minden korabeli zsidónak az egész életét átszőtte a zsoltár imádság. Bizonyára szüzanyától tanulta ezeket, akinek a magnifikátja, a hála éneke is mutatja, hogy napi kenyere volt a zsoltározás, hogy ő Istenhez nem is tudott másképpen szólni, mint a zsoltároknak a nyelvén. Az Aranyaszentegyház is kezdettől fogva átvette az üdvözítőtől is az édesanyjától a zsoltároknak ezt a szeretetét, amikor először a zsidó vallás gyakorlat keretében, utána pedig önállóan megalkotta a zsoltárok neki a 150 zsoltár heti elimádkozását a Zsolozsva keretében, és a szentmisének is a hivatalos énekei azok legalább 90%-ban zsoltár idézetek. Ezért annyira helytelen lecserélni a szentmisében, akármelyik ritmuson is legyen szó, de helytelen lecserélni a szentmisében a hivatalos intuitus, graduálé, offertóriumot, kommuniót, akármilyen szép és épületes népénekekre, mert hogy ezek nem érik fel Isten igének a szintjét, ami pedig a zsoltár szövege. Az egyetlen olyan imakönyv, aminek a szerzője maga a fölséges Isten, hiszen kinyilatkoztatott szövegekről van szó, és ezért egyértelmű, hogy az Atyaszentegyház elsősorban ezeket a szavakat akarja használni az imádságban, ezt adja elsősorban a papjai kezébe, a Szent Zsolozsva által, de ugyanígy a hívek kezébe is. Mert hogy tudjuk, hogy a Zsolozsva az nem papi previárium, hanem az az egész Atyaszentegyház hivatalos jegyes imája, és a zsoltárok szövegében megjelenik nem csak a korabeli zsidóságnak a gondolatvilága, a napi gondjai, bajai, örömei, váratai, hanem ezt az üdvözítő, amikor ajkára vette, akkor a saját nevében szól az Atyához, tehát ezek Jézus Krisztusnak az Atyához intézett szavai, ugyanakkor az egész Atyaszentegyház az ajkára veszi, tehát az egyháznak a szavai, és minden egyes hívő lélek is azonosulhat a zsoltárokkal. Lehet, hogy abban a pillanatban, amikor imádkozom a zsoltár, éppen nem ilyen érzelmek vannak a szívemben. Lehet, hogy most éppen egy örömteljes zsoltárra imádkoznom, dicsőítő zsoltár, miközben bárnak emészi a szívemet, és gondok vesznek körül. De pontosan ez a lényeg, hogy az imádságnak nem mindig a belsőnek kell kifejezni, nem azt kell nézni, hogy ami a szívemen a számon, hanem fordítva, hogy azt, amit a számra veszek, amit az ajkan kimond, az hason a szívemre, a lelkületemre, az formáljon, az kiszóljon, az neveljen engem és tanítson az Istennek tetsző helyes imádságra. Ez, hogy a Ószövetség előkészíti az új szövetséget, és hogy az új szövetség beteljesíti az Ószövetségnek minden Isten ígéretét, ezt mutatják a zsidó ünnepek is. Említek néhányat, amit ott ezekben a napokban ünnepelnek a zsidók, és meg is mondom, hogy miért utalok ezekre. A múlt pénteken ünnepelték a új évet, a rostásánál megfújták a sófát, és ezzel az ünnepel kezdődött a 10 napos bűnbánat időszak, amelynek a csúcsa éppen a mai nap, ma van a zsidó naptárban a Jom Kippur, a hosszú nap, az engesztelő nap. Azért tudják hosszú nap, bűnbakot, akire a főbak ráhelyezte a kezét, ráolvasta a néha bűneit, utána ezt a bakot kikergették a pusztába, hogy ott elpusztuljon. Jelképesen azt jelezte, hogy ezzel elpusztulnak a népnek a elmúlt éven elkövetett bűnei is. Nos hát a zsidó levélben, már az Ószövetségben kifejti nekünk a szentíró, hogy valójában ez mind előképe volt Krisztus megváltó bűnének. Mert hogy ő ez a bűnbak, aki magára vesz a világ bűneit, nem véletlenül nevezzük őt Isten bárányának a liturgiában, ő az, aki a saját életét áldozat elértünk, és ő az, aki a saját élével fölmegy az egyek egyébe, a legszentebb szentébe, nem a privát elé, hanem a mennyei atya szín elé, hogy ott egyszer mindenkorra kiengesztelje minket az Istennel. Tehát ő az, aki végérvényesen megvalósítja az engesztelő napnak a mondani valóját. És utána majd a következő hétvégén lesz a sátoros ünnep, amikor is sátrakat készítenek a zsidók, és egy hét napig ilyen sátrakban laknak a pusztai vándorlásnak az emlékére, hogy Isten hogyan gondoskodott az ő népéről 40 éven át a pusztában. És hát ezeket azért említem, mert hogy a római liturgiánknak az egyik legősibb eleme a őszi kántorbőjt, ami pont most volt az elmúlt héten, szerdán kérteken szombaton, és amelynek a sok-sok olvasmányában megjelennek pontosan ezek az ószövetségi előképek, és mint tudjuk a kántorbőjt, szintén bűnbánati megeszelő időszak állnak, amikor engeszteljük az Urat a elmúlt negyedében elkövetett bűnökért, amikor hálálunk a kapott adományokért, és különösképpen is imádkozunk azokért a felszentelendő szolgálatért, akiket a kántorbőti szombaton részesítettek az egyházi rend különböző fokozataival. Tehát ez a kántorbőt is mutatja, hogy mennyire az ószövetségi gyakorlatban gyökerezik a mi hitünk is, úgy, hogy azt mi is hirdetetlenül fölülmúlja, megteljesíti, és valójában Krisztusban megláthatjuk minden olyan előképnek, szimbólumnak, ígéretnek a beteljesedését, amire az ószövetségi nép ugye évszázadokon át vár és készül. De Krisztus az ószövetség beteljesítője a parancsok terén is. Tudnélik, amikor az ószövetségi törvény, a mózesi törvény fölállítja sok-sok száz tilalmat és parancsot, amelyek a mindennapi életnek a legkisebb részletek is szabályozzák, akkor nagyon sokszor elvész valahogy a rangsor. Tehát nagyon könnyen belecsúsznak ebbe a formális legalizmusba, amely a legkisebb rituális szabálynak is ugyanakkor a súlyt kölcsönöz, mint például a szeretet parancsára. Tehát egyáltalán nincs rangsor a parancsok között, az ember vagy mindegyiket részletesen megtartja a legkisebb mozzanatig, vagy pedig akkor Isten előtt nem számít arra, hogy kedves lesz Isten előtt is, hogy valóban betartotta a törvényt. Nos hát, éppen ezért volt fontos, hogy az üdvözítő kiemelte ebből a hatalmas nagy szabályhalmazból a lényeget, amire minden más irányul és mindenben más vonatkozik, ez a kettős parancs, az Isten és az ember szeretet parancsa, és nem véletlen, hogy a sorrend is megvan, hogy elsődleges az Isten szeretet, és ebből lehet azután a fele barátnak a szeretete is, mert hiszen nem szeretetem úgy az Isten, hogyha nem szeretem azt, akit ő alkotott, a saját képmására és hasonlatosságára, akiket az üdvözítő megváltott a saját vérével, akiket ő az üdvösségnek hívott, és azt akarja, hogy én is testvérként tekintsek rá. Tehát az ellenség szeretet is ilyen módon valósulhat meg, hogy Isten miatt szeretem a másikat, akkor is, hogyha látszólag ezt nem értené meg, akkor is, hogyha ő gonoszsággal, vállátlansággal válaszol a szeretetemre, akkor is, hogyha árt nekem, de Isten miatt, aki őt teremtette, megváltotta, és a testvéremnek akarja, Isten miatt őt is szeretni akarom. Nem mindig sikerül ezt érzelmével megtenni, de cselekedettel mindenképpen. És hát nagyon fontos azért, hogy ezt a szeretetet is a megfelelő módon értelmezünk, teljes módon. Tehát manapság sajnos teljesen elveszett a szeretetnek ez a igazi keresztény értelme, egyfajta szentimentális érzelmiségé, csöbögő érzelemé korcsosodott, pedig hát akár Szent Pálnak a szeretet himnuszát nézzük, akár az üdvözítőnek a szavait, hogy senki sem szeret jobban, mint ha életét adja a testvéreinek. Úgy szeressétek egymást, hogy én szeretelek titeket. Tehát Krisztus azért nem mindig mutatta ki érzelemmel ezt a szeretetet, mert tudott nagyon-nagyon kemény is lenni, akár az apostolaival. De a tette, amikor az életét feláldozta, amikor az egész földi életét az emberi üdvösség szolgálatára állította, ezzel megmutatta, hogy az igazi szeretet az mindig döntés és mindig tett, és magába foglalja feltétlenül az áldozatot, a keresztet. Az a szeretet, amely nem fáj, amely nem kerül semmibe, az nem is érdemli meg a szeretet nevet. Tőlünk manapság különösen is sokszor számon kérik, hogy hát, ha mi keresztények vagyunk, hogyha mi a szeretet parancsa szerint élünk, hát akkor mindent el kell fogadnunk, mindent tolerálnunk kell. Tehát ma a legnagyobb erény a tolerancia. Ugye, hogy gyakorlatilag ne tegyünk különbséget jó és rossz, helyes és helytelen között, fogadjunk el mindenféle vallásunk egyenlagunknak, mert az embernek joga van a saját vallását megválasztani, fogadjunk el életmódot egyenrangúnak, mert az embernek joga van a boldogságra, és így ott keresni, és úgy keresni a boldogságot, ahogy az neki jól esik. Hogyha valakinek mondjuk a házasságtörésben van a boldogsága, akkor ott keresse. Hogyha valakinek egyenlő kapcsolatban, akkor ott keresse, és ott találja meg a boldogságot, mert valahogy az Isten jelenlétét és az Isten szeretetét ettől a azonosítják ezzel az édeskés érzéssel, ami akkor ered, hogy kielégítettem az összöneimet a vágyaimat. És akkor azt mondják, hogy hát, ha egy családapa szerelmes lesz esetleg egy másik nőbe, nyugodtan hagyja ott a családját, a gyermekeit, kezdje új életet, tehát joga van a boldogságra. Miért akadályozunk meg, hogy ő lehet, csak most találta meg az igazat. Tegyen jóra neki az addig életét lenullázni és újra kezdeni. Vagy ugyanúgy különösképpen a papok esetében, hogyha egy pap ugye ugyanígy mondjuk megdobogtatja a szívét valamelyik hölgy, és hát ennek hatására megkérdőjelezi addigi döntéseit, addigi életét, akkor legyen neki nyugodtan joga ott hagyni a híveket, ott hagyni a hivatását, semmibe venni azt az ígéretet, amit ő Istennek tett, és kezdhessen új életet, sőt manapság az az általános, hogy ilyenkor még tapsoltak is, és úgy akarnak, hogy végre az intézménynek a merev, bogorba keretei között kiszabadul, a végre az egykori atya is boldog lehet, megtalálhatja az ő boldogságát. Igen, ám testvérek, csak hogy tudjuk, hogy ez ilyen boldogság, amelyet Isten akaratával szemben, Isten törvényével szemben keresünk, hogy az adhat némi érzelmi kielégülést abban a pillanatban, adhat némi élvezetet egy időre, de nagyon gyorsan azért megszólal, mégiscsak az embernek a lelkiismerete, mégiscsak megtapasztalja azt, hogy Istennel szemben az ember nem keresheti a boldogságát. És éppen ezért pontosan a szeretet kívánja tőlünk azt, hogy a tévedés útján figyelmeztessük, visszaálltsuk, sőt, ugye, akinek ez hivatalos feladata, akinek ez a helyzetéből adódik, annak kötelességének is akadályozni a bűn elkövetését, a más embereknek a bűn útján való járását. Igen, testvérek, egy nagyon múlt században híres domonkos atya mondta, hogy minden vélemény tiszteletben, bármilyen hamisnak is tervezze, igazából az igazságnak kiálló tisztelet bődös visszautasítása. Ha igazán szeretni akarjuk az igazat és a jót, nem szabad elfogadnunk a tévedést és a gondosságot. Ha igazán szeretjük a bűnöst és akarjuk az üdvösségét, gyűlölnünk kell a benne levő gondosságot. Tehát ugye magát az ember soha nem ítéljük el, és nem vetjük kározatra, hogy ezt Isten sem teszi, viszont az ő tetteit meg kell ítélnünk az objektív isteni törvény alapján, és hogyha lehetséges, akkor meg kell akadályoznunk, hogy a gonoszság útján járjunk. Mindenképpen a jó melletti döntés az egyúttal jelenti a rossznak, a tévedésnek az elutasítását is. És hát végül egy élő példa, illetve hát egy konkrét életben ölt példa. A holnapi napon ünneplik az Anya Szent Egyház a régi naptárban, az új naptárban már a mai napon, ami nemzetünk nagy apostolát, Szent Gellért a püspököt, aki azért Budapestnek is egy fontos védőszentje, hiszen tőlünk pár lépésre áldoztat a véleményt az Úrért, és hát látjuk, hogy micsoda szeretet feltett abban az emberben, aki messze idegenből, Velencéből eljövén a barbár adag közé, mert valószínűleg, hogy az akkori magyarság ilyennek tűnhetett az ő szemében, mégiscsak egy életet áldozta arra, föladva minden addigi tervét és addigi életét, egy életet áldoz arra, hogy minket tanítson és neveljen. És valóban vannak megható jelei annak, hogy mennyire megkedvelte a olyan énünket, említettem nemrég a magyarok szimfóniáját, amikor egy arató lány éneke annyira megtetszett neki, hogy megállt az útja során, és végighallgatta ezt az egyszerű négy dalt, és azt mondta, hogy lám a magyarok szimfóniája. Vagy például, amikor tulajdonképpen ő az értelmi szerzője a magyarok nagyasszonya kultusznak, amikor azt akart, hogy ennek a nemzetnek legyen édesanyja, legyen valóban egy olyan asszony tisztelete, ami mélységesen bele gyökerezi őt a kereszténységnek a talaján és Krisztushoz kapcsolja. De ugyanakkor milyen keményen tudott fellépni például abba Sámuellel szemben az ő gonoszsága és az ő visszaéléseivel szemben, amikor szente mondta neki egy prédikáció keretében a bűneit, a törvénytelenségeit, és elutasította, hogy ünnep alkalmától a szokás szerint a fejére helyezze a szent koronát. És ez az ember, aki azért tudott kemény is lenni, mennyi jót tett a mi nemzetünknek, megmutatta az igazságot. Neki köszönhetjük az egyik első magyar iskolát, amikor családom az ő püspöki székhelyénél megalapította az első, hát a mai szóval úgy mondhatnánk papképző intézetet, tehát egy káplán iskolát, amely a magyar fiatalokból képezte az első papokat, amikor megírta a magyar földön az első teológiai művet, amivel a Szentírás magyarázza Dániel könyvéből a három ifjú énekét, és mennyire szeretett minket akkor is, amikor szembeszállt a pogányházadással, és az őt gyalászókkal, látkozókkal szemben áldást osztott. És fölajánlotta az életét ezért a népért, amely őt úgy tűnik, hogy gyűlöl és elutasítja. Tehát ez a fajta kemény szeretet, amely tud nevelni, tud csiszolni, de ugyanakkor az életét adja a rábízottakért, hát ez az a krisztusi szeretet, amely mindig gyümölcsöt terem, amely mindig termékeny, és amely a mi számunkra is örök példaként. Úgy szeressétek egymást, hogy én szeretelek titeket, azt a szeretetet folytassátok a hétköznapokban, amely szeretetet megkapjátok itt a legszeretettebb eledelben, Krisztus szent testének és vérének az asztalánál.